Állj meg, és gondold meg az Isten csodáit. Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Kedves testvéreim, énekeljük fennállva majd a 90. Zsoltár első versét, de miután Isten köszöntött bennünket az ő igével, köszöntsük mi is egymást, forduljunk egymás felé, és tekintetünkkel, vagy akár egy integetéssel, egy mosolyjal, vegyük észre azokat, akik itt vannak mellettünk, körülöttünk az Isten tiszteletem. Énekeljük fennállva hitvallásként a 90. Zsoltár első versét. Ezt a Zsoltárt énekelve megvallottuk a mi hitünket, a mi felséges Istenünkben. Valljuk meg most a mi bűneinket és az ő színe előtt imádságban. Imádkozzunk. Mindenható Istenünk, mennyei édesatyánk, hiszünk benned, szeretünk téged, imádunk téged, és a te gyermekeidként tekintünk magunkra, és megvalljuk neked, hogy sokszor, amit mondunk, amit érzünk, amit teszünk, annyira méltatlan a mi hitünkhöz. Megvalljuk neked, hogy komolyan gondoljuk azt, amit hiszünk, és mégis a fáradtság, a feszültség, az idegesség miatt olyan dolgokat is mondunk és teszünk, amit nem gondolnánk komolyan, de sebeket ejtünk vele. Mindenható Istenünk, most ezen a délelőttön megvalljuk neked, hogy az elmúlt napokban, az elmúlt héten is annyi bántó szavunk volt, annyi olyan gondolatunk, ami nem építő és nem hozzád közelvívő, hanem romboló és tőled eltávolító volt. Megvalljuk neked, hogy annyi mindenre szántunk időt ezen a héten, annyi mindennel foglalatoskodtunk, és olyan keveset imádkoztunk, olyan kevésszer nyitottuk ki a Szentírást, olyan kevésszer álltunk meg, hogy gyönyörködjünk a te csodáidban. Bocsásd meg ezt nekünk, kérünk, és légy irgalmas hozzánk Jézus Krisztusért. Most fennhangon mondjuk együtt a mi bűnvalló imádságunkat. Könyörülj rajtam, én Istenem, a te kegyelmességed szerint, és töröld el az én bűneimet. Tiszta szívet teremts bennem, és az erős lelket újíts meg bennem. Amen. Én, mint az én Uram Jézus Krisztusnak elhívott, de méltatlan szolgája, hirdettem néktek a ti bűneiteknek bocsánatát, Mert azt mondja az írás, ha megvalljuk bűneinket, hű és igaz az Úr, megbocsátja bűneinket, és megtisztít minket minden gonoszságtól. Amen. Foglaljon helyet a gyülekezet, és itt a templomban, és a interneten minket követő testvéreinkkel együtt, akiket szintén szeretettel köszöntünk, énekeljük az 512. dicséretünk első két versét. A mi segítségünk, Isten tiszteltünk megáldása és megszentelése jöjjön az Úrtól, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök és igaz Isten. Amen. Testvéreim, hallgassátok meg Istennek szent igéjét, mely megírva található Lukács evangéliuma 10. részében, a 38. verstől a 42. versig terjedő ige szakaszban.
Mária és Márta. Amikor tovább haladtak, betért egy faluba, ahol egy Márta nevű asszony a házába fogadta. Volt ennek egy Mária nevű testvére, aki leült az Úr lábához, és hallgatta beszédét. Márta pedig teljesen lefoglalta magát a sokféle szolgálattal. Ezért előállt Márta, és így szólt. Uram, nem törődsz azzal, hogy a testvérem magamra hagyott a szolgálatban? Mondhat neki, hogy segítsen. Az Úr azonban így felelt neki. Márta, Márta, sok mindenért aggódsz és nyugtalankodsz. Pedig kevésre van szükség, valójában csak egyre. Mária a jó részt választotta, amelyet nem vehetnek el tőle.
Isten áldása legyen az ő igéjének hallgatásán, szívünk befogadásán és megtartásán. Hihetek testvéreim, imádkozzunk! Mennyei édesatyánk, köszönjük neked, hogy részt vehetünk a te országod építésében, a te szolgálatodban, és köszönjük azt a kegyelmet is, hogy valóban otthon is sok feladatot és szolgálatot adsz nekünk, hogy van feladatunk, küldetésünk ebben az életben. De te látod, hogy ehhez a feladathoz milyen kevésnek tűnik számunkra az idő, hogy mennyire úgy érezzük sokszor, hogy nincs időm semmire, és az igazán fontos dolgokra sem. Kérünk azért, hogy te, a te lelked által formálj minket ezen az Isten tiszteleten, hogy átformálódjon a mi szemléletünk, a mi gondolkodásunk, hogy engedjük, hogy a lelked hatással legyen ránk, hogy megértsük, mi az, ami fontos, mi az, amit ma mondani szeretnél nekünk, mi az, amire több figyelmet kellene, hogy fordítsunk az életünkben, és kérünk, hogy te add meg a lelked által a változáshoz szükséges erőt is a számunkra. Amen. Foglaljon helyet a gyülekezet, és kérem a gyermekeket, hogy bátran jöjjenek ide az úrasztalához, akik itt vannak a templomban. Azért látok egy pár gyermeket, nem is vagyunk sokan. Nyugodtan ide lehet jönni, jó, egy kicsit. Ó, látom, vannak bátrak, akik elindultak. Köszönöm szépen. Áldás, békesség. Nyugodtan, anyuka is jöhet különben, nyugodtan. Áldás, békesség. Ó, köszönöm, nagyon aranyosak voltatok, így köszöntetek, köszönjük szépen. Egy olyan kis történetet hoztam nektek, ami azt hiszem egy fontos üzenetet tartalmazhat a számunkra. Hogy azon gondolkodjunk el, hogy mi az, amit észreveszünk, amire van figyelmünk. Valaki egyszer egy nagyvárosban meglátogatta a barátját, és miközben a hangos, zajos városban sétáltak a járdán, egyszer csak megállt ez a barát, aki nem ott élt a nagyvárosban, és mondta, hogy pszt, figyelj csak. És a barátja így nézett rá, hogy mit szeret, és mondta, hogy gyere, álljunk meg. És széthúzott ott a járda mellett egy kis bokrot, és megmutatta, hogy ott van egy tücsök, aki ciripelt. És erre azt mondja a nagyvárosi barát, hogy hogy vetted észre ebben a zajban, hogy hallottad meg a tücsök ciripelését. És akkor erre megkérdezte ez a vendégségbe jött vidéki barát, hogy van-e nálad egy apró pénz, és volt, és akkor fogta az apró pénzt, és ledobta a járda kövére. És az volt az érdekes, hogy akik ott jöttek, mentek a járdán, a nagy forgalomban, mindegy pillanatra megálltak, és oda néztek a pénz csörgésére. És döbbenten ismerte fel a nagyvárosi barát, hogy hát tényleg az is elég halknak tűnik, és mondta a barát, hogy figyelj, kinek mire van füle. Én meghallottam itt is a tücsök ciripelést, van, aki meghallja ebben a nagy zajban a pénz csörgését is. Vajon mire van fülünk, mit veszünk észre? Általában azt vesszük észre, azt halljuk meg, ami fontos. Hogyha édesanyja vagy édesapa mond valamit, akkor lehet, hogy a játék fontosabb, és nem hallom meg. De hogyha valami olyat mond, ami olyan nagyon érdekes, akkor néha még a suttogást is meghalljuk. Veletek volt már ilyen? Hogy nagyon halkan mondtak valamit, és azt is meghallottam. Máskor ott emellettem szinte kiabál, és nem hallom, amit mond. Azt hallom meg, ami fontos. Az lenne a jó, hogyha az igazán fontos dolgokra lenne figyelmünk, és azt észrevennénk és meghallanánk, és hogy észrevennénk például most ebben a szép szeptemberi időben a természet szépségét, csodáját is, és észrevennénk édesanyja, édesapa, vagy akár a többi felnőttnek a hozzánk szóló szavát is. Legyen fülünk arra, ami igazán fontos. Áldás békesség! Nagyon köszönöm, hogy ilyen bátran ide jöttetek. Köszönöm, és lesz gyermekisten tisztelet is. Úgyhogy a Andi nénivel kimehettek gyerekisten tiszteletre, jó? Együtt ide, vagy fel, jó. Jó, áldás, békesség. Az ige hirdetésre készülve énekeljük az 512. dicséretünk 5. versét. Isten igéjét, melynek alapján az ő üzenetét hirdetni kívánom közöttetek, Lukács evangéliumának 10. részéből, a felolvasott ige szakaszból olvasom, a 41. és 42. versekből. Sok mindenért aggódsz és nyugtalankodsz, pedig kevésre van szükség, valójában csak egyre. Eddig Istennek írott igéje, foglaljon helyet a gyülekezet. Vannak olyan különös pillanatok az életünkben, amikor szembesülünk az élet törékenységével, a végességével, amikor tragédiák, betegségek árnyékolják be a mindennapi életünket, amikor megérint minket annak a lehetősége, hogy elveszíthetünk embereket, akik fontosak a számunkra, elveszíthetünk számunkra fontos dolgokat is, vagy újra kell kezdeni valahonnan az életünket. Bizonyára olvastunk olyat, amikor valaki túlélt egy súlyos balesetet például, hogy utána mennyire megváltozott az élete, hiszen rádöbbent, hogy mi az, ami igazán fontos, és mi az, amivel több időt kellene töltenie. És van, amikor tényleg mi is így újra gondoljuk, főleg napjainkban, amikor tényleg egyik pillanatról a másikra változhatnak dolgok, nem tudunk semmit biztosan, hogy mi lesz, hogyan lesz, akkor fontos, hogy tudjunk, legyünk készek újra tervezni, mai divatos kifejezéssel élve az életünket, vagy átértékeljük, rangsoroljuk, hogy mi az, ami igazán fontos. És a következő kérdés az, hogyha tudom, hogy mi az, ami igazán fontos, akkor mennyi időt, mennyi figyelmet, mennyi energiát szánok ezekre a fontos dolgokra? Hogy tudok-e rá igazán, tudok-e egy rangsort felállítani, hogy ez fontos, és én erre időt szánok? Vagy a mindennapi küzdelemben, a mókuskerékben, amiben újra és újra belelépünk reggel, amikor felébredünk, teljesen szétforgácsolódunk, és csak csináljuk, tiszta fáradtak vagyunk, és nem tudjuk, hogy az igazán fontos dolgokat tettük-e meg. Ez a bibliai történet, Mária és Márta története, egy csodálatos útmutatás és példa is számunkra az evangéliumokból, hogy újra elgondolkodjunk azon, hogy mi az, ami a mi életünkben igazán fontos és értékes. Én nagyon szeretem azokat a történeteket, amikor Jézus beszélget valakivel, mert akkor a mi üzenete van a számunkra, ahogyan odafordul ahhoz, akihez beszél, és tényleg olyan személyre szóló tanítást tud mondani. És az a jó, amikor mi is azt érezzük, akár a templomban, akár az otthoni igeolvasásban, hogy tényleg ő van itt, és ő beszél velünk. De mi is történt ebben a bibliai eseményben, amit egyedül Lukács evangéliuma jegyzett le, és ott olvashatunk. Nagyon szokatlan, és talán többek számára döbbenetes volt az, hogy Jézus Mártának a házába megy be, és ott látják őt vendégül. Jézust ismerve ez nem szokatlan, mert hogy ő bement a bűnös emberek, bement még Zákeus, a mindenki által megvetett Zákeus otthonába is, de az, hogy egy asszony házába fogadja Jézust, és úgy megy be, azért attól így megálltak egy pillanatra az emberek bizonyára, hogy oda ment Jézus. Aztán a következő, ami meglepő ebben a történetben, ami számunkra különben lehet, hogy nem meglepetés, hogy Mária úgy ül Jézus lábainál, mint ahogy abban az időben egy tanítvány, a tanítója a mestere lábainál. Mi ebben a meglepő, hogy Mária egy nő, és nőként ott ül Jézus lábainál, és mint egy tanítvány hallgatja őt. Ez is egy meglepő ebben a történetben. Nagyon érdekes, ahogyan Márta felvállalja azt, hogy ő nagyon szereti Jézust, és ő vendégül akarja látni, és ezért mindent megtesz. Azt hiszem, hogy ezzel mindannyian tudunk azonosulni, hiszen milyen örömteli és milyen kiváltságos helyzet lehetett, hogy valaki az otthonában vendégül látja Jézust. És mennyire tudunk azonosulni Mártával abban is, hogy ő mindent megtesz, hogy Jézusnak minél otthonosabb, minél kellemesebb legyen az ott léte az ő betániai otthonukban. Nagyon csodálatos, ahogyan ott munkálkodik, ahogy ott mindent megtesz, és azt hiszem, hogy ez abszolút dicséretre méltó. De nagyon magunkra ismerünk abban is, hogy mi hogy veszünk részt sokszor, akár hogyha lehetőségünk van rá, egy családi vendégségben. Én már éltem át hasonlót, mint Márta, akár mint vendég, akár mint háziasszony is, hogy aki vendégül látja a többieket, az csak sürgölődik, ugrál, ide kap, oda kap, hogy mindenkinek, bocsánat, mint most én, hogy mindenkinek minden meglegyen. És nincs ideje nagyon örülni a vendégeknek, vagy beszélgetni velük. Mennyire gyorsan elkap minket ez a vendéglátói magatartás, hogy hú, mindenkinek minden meglegyen, és talán mondták már nekünk is azt, hogy hagyjad már, üljél le egy kicsit, beszélgessünk. De olyan nehéz sokszor, mert csak azt látjuk, hogy hú, még ezt is kéne, azt is kéne, az elfogyott, ezt hozom. Úgyhogy nehéz leülni, és néha csak elkapunk egy-egy szót. Hál' Istennek nálunk a nagy családban gyakran előfordul, hogy így többen vannak, vagyunk együtt, és azért az milyen rossz érzés, amikor csak egy ilyen szófosztányt, és akkor végre odaülök, és akkor hogy mondtad, mi volt? Hogyha csak elkapunk szavakat a beszélgetésből. És aztán fáradtam, bízunk, hogy mindenki jól érezte magát, de nem voltunk benne a beszélgetésben. Mártának egy kicsit ilyen volt a helyzete, hogy ő mindent megtett, itt van Jézus végre az én otthonomban, és miközben itt van Jézus, ő ide megy, oda megy, ezt csinálja, azt csinálja, és csak azt látja, hogy tényleg mindent megtesz, de valami mégis hiányzik, valami nem jó. És ő mire vezeti ezt vissza, hogy ez miért van? Hát biztosan Mária miatt, mert lám én munkálkodom, Mária pedig itt ül. És milyen jó lenne, hogyha együtt munkálkodnánk, és mind a ketten leülhetnénk. Ezzel teljesen egyetértünk Márta kérdésével, amikor Jézushoz fordul. Uram, nem törődsz azzal, hogy a testvérem magamra hagyott a szolgálatban. Mennyire emberi, mennyire jellemző ránk. És mennyire jellemző még az egyházi szolgálatra is, amikor az Isten ügyéért munkálkodunk, akár a gyülekezetben, az intézményeinkben, iskolában, óvodában, gimnáziumban, hogy mennyiszer érezzük ezt sokszor, hogy magamra hagytak a szolgálatban, hogy én csak csinálom, teszem a feladatomat, küzdök, és teljesen egyedül vagyok, és belefáradok, belefásulok, akár ebben a sok-sok feladatban. És milyen nehéz elviselni, hogy más esetleg másképp áll hozzá. Más nem nyugtalankodik annyit, de nem is tevékenykedik annyit, mint én. Igazából akár milyen szolgálatban, akár a házi munkában, akár a munkánkban, akár a gyülekezeti szolgálatban nagyon át tudjuk érezni Mártának a helyzetét, hogy mi mindent megteszünk, mit csináljuk, és magunk vagyunk, és a másik miért nem segít. Vagy akinek gyermekei, unokái vannak, az gyakran hallhatja, hogy megkéri valamire a gyermeket, és akkor erre a másik mondja, jó, de ő miért nem, miért csak én? Tehát rögtön ezzel jövünk, hogy de a testvérem miért nem, vagy de a másik miért nem. Egy hívő asszonyról jegyezte fel a lelkipásztora azt, hogy milyen érdekes volt, hogy ez a hívő asszony azt mondta, hogy egy szorgalmas háziasszony mindig talál otthon tennivalót. Azt hiszem, hogy aki nem szorgalmas, az is talál egyébként otthon bőven tennivalót, de, vagy találna, de ez a hívő asszony eljutott oda, hogy Egy új igazság is felragyogott a szívében, amikor Jézus mellett döntött, hogy mindig van ideje az igére, az elcsendesedésre is. Mindig talál tennivalót, de mindig talál időt arra is, hogy megálljon, hogy az Isten csodáiba gyönyörködjön, hogy az Isten előtt elcsendesedjen. Mindig van feladat, akármilyen, mindig van mosnivaló, mosogatnivaló, mindig van testvér, akit felhívhatunk telefonon, mindig van olyan, akiért imádkozhatunk, mindig van olyan a feljelentés, amit meg kell írni, beszámoló, amit el kell készíteni. Mindig van nagyon sok feladat, de vajon van-e alkalmunk arra, hogy megálljunk és elcsendesedjünk. Ez nagyon jó, hogy ebben a történetben Márta odafordult, tehát nem úgy telt el az egész vendégség, hogy ő végig ott puffog, morog, mérgelődik, vagy hogyha a görögből lefordítjuk ezeket a szavakat, nyugtalankodik, kapkod, aggódik, tehát nem ezzel telt el az egész találkozás, hanem megállt és megkérdezte Jézust, hogy ő mit szól ehhez. Igazából rögtön volt egy kis vár Jézussal szemben és Máriával szemben is, hogy valami nincs jól. És nagyon fontos, hogy mi is tudjunk megállni most és elgondolkodni, hogy vajon az én sok-sok szolgálatomban és tevékenységemben minden rendben van-e? Vagy tényleg csak egy mókuskerékben érzem magam, tényleg csak a stresszt érzem, az állandó elvárásokat, amit akár saját magam állítok magam elé, vagy mások felé, vagy mások állítanak felém. Nagyon sokszor csak azt érezzük, hogy tenni kell, tenni kell, tenni kell, menni kell és csinálni. És igazából ebben a történetben nem az a baj, hogy Mártát csinálja, az sem baj, hogy vendégül látja. Jézus nem a házi munka ellen tanít, nem a vendégség ellen, hiszen nagyon szerette ezeket az alkalmakat, amikor az otthonában találkozott valakivel. Nem a szorgalom ellen, nem a szolgálat ellen beszél, amikor Mártához szól, hanem igazából arra hívja fel a figyelmet, hogy ez mind jó, de van valami, ami jobb. Van valami, ami fontosabb. Van valami, amire most ebben a pillanatban nagyobb szükség van. Hogyha állandóan csak tevékenykedem, akkor még a legszentebb szolgálat is teherré válik. Még a legfontosabb másokért végzett szolgálatból is hiányzik a szeretet, vagy hiányozhat a lélek. Jézus éppen azokhoz szólt így, hogy jöjjetek én hozzám mindnyájan, akik megfáradtatok és terheket hordoztok, akikre ilyen vallási terheket raktak, hogy egy hívő embernek ezt meg ezt kell csinálni. Ő ezeket a terheket, és amit Márta hordozott, és amit mi hordozunk, ezeket le akarja venni a vállunkról, hogy nem a szolgálatba belefásult, kiüresedett szívű emberek legyünk, ahol hiányzik a lényeg, és ott van az indulat, a türelmetlenség, a harag, az irítség és a versengés, hanem tudjuk ezeket letenni, és tudjunk megállni és feltöltődni. És ott van a minta számunkra, miközben Jézus beszél Mártához, Márta, Márta, sok mindenért aggódsz és nyugtalankodsz, pedig kevésre van szükség, valójában csak egyre. Mária a jó részt választotta, amelyet nem vehetnek el tőle. Milyen fájdalmas lehetett ez Mártának, hogy azt mondja Jézus, hogy Mária most a jobb részt választotta. Úgy, hogy nem csinál semmit, csak ott ül Jézus lábainál. Még mi is esetleg, hogyha ezt olvassuk, vagy halljuk, így felháborodunk ezen a gondolaton, de miben döntött most helyesebben Mária? Hiszen itt nem arról van szó, hogy esetleg a tevékeny, aktív szolgálatot szembeállítjuk a szemlélődéssel, a csendességgel, hanem arról van szó, hogy most, amikor Jézus ott van Betániában, Márta és Mária otthonában, most minek van az ideje, és mi az, ami fontos? Mária ott ül Jézus lábainál, mi emberi megértéssel figyeli Jézusnak a szavát, és boldog hallgatója az igének. Nem arról van szó, hogy Márta a szüntelen pörgő ember, Mária pedig a nyugodt, elmélkedő ember, hiszen, hogyha így gondolkodnánk, akkor azt mondanánk, hogy hát én ilyen vagyok, én Máriához, én Mátához hasonlítok jobban esetleg, hiába küzdöm, úgyis ilyen vagyok, hagyjuk az egészet. Nem a végzetben hiszünk, hogy én ezt kaptam, akkor én úgyis mindig ilyen leszek, én ezt kaptam, én mindig ilyen leszek, hanem van mód a változásra. Lehet dönteni, és igazából itt Mária döntött. Úgy döntött, hogy ő most csak Jézus szavára figyel, semmi másra. Most leteszem a fakanalat, most abba hagyom a mosást, a teregetést, mindent. Ezt most már így jelképesen mondom, nem Máriával kapcsolatban, hogy én le tudom tenni, és meg tudok állni. Meg tudok állni esetleg úgy is, hogy a gyermekemmel időt töltsek, vagy válaszoljak egy kérdésére, vagy csak odaüljek mellé rajzolni, vagy autózni. Hiszen gondoljunk vissza a mi gyerekkorunkra, nem sok mindenünk volt, sok játék, sok dolog, hanem azok az emlékezetesek, amiket együtt töltöttünk édesapánkkal, édesanyánkkal, nagyszüleinkkel, testvéreinkre. Ezek maradnak meg, ami lehet, hogy kevés pillanat, de mégis ez az, ami megmarad. És mi mégis ma olyanok vagyunk, hogy sok dologra törekszünk magunknak, a gyerekeinknek, az unokáinknak, hogy sok minden meglegyen. Pedig lehet, hogy sokkal kevesebbel többre mennénk, lehet, hogy ha egy dologra figyelünk, az sokkal jobb lenne. Milyen szomorú az, amikor esetleg csak arra emlékszik a gyermekem, hogy soha nem volt rá időm, hogy soha nem hallgattam meg. És milyen jó, hogyha olyan emlékeket tudunk hozni, hogy milyen jó volt együtt sétálni, vagy akár csak egy könyvet együtt olvasni, egy kis minősített időt együtt tölteni. Mária most minden mást hagyott, és azt mondta, most itt van Jézus, most nekem csak az a fontos, hogy ott legyek a közelébe, hogy lássam őt, hogy halljam őt, hogy megértsem, hogy mit mond. És erre mondta Jézus, hogy Mária a jobb részt választotta. Jó az, amit Márta csinál egyébként, és fontos a szolgálat. Hiszen tudjuk az igéből, hogy holt a hit cselekedetek nélkül, hogyha csak valaki állandóan imádkozik, meg énekel, de semmit nem csinál, akkor ugye halottá válik az a hit, hogyha az életben nem nyilvánul meg. De mit csinál Mária? Most odaül Jézus lábaihoz, és aztán majd feláll, és járhat Jézus követésében, odaléphet, és megfoghatja a fakanalat, és teheti a dolgát, de most az a cél, hogy leüljön, és hallgassa Jézust. És a legjobbat választotta. Milyen jó, hogy most ennyien itt vagyunk a templomban, és reménység szerint a képernyő előtt, és ez egy jó választás. Jól választott el testvérem, hogy nyitott vagy Isten igéjére, hogy hallani akarod Jézus szavát, jól választottál, hogy követed az Isten tiszteleteket, hogy keresed, hogy mit akar neked üzenni és mondani Jézus. Nem jól csak, hanem a legjobbat választottad, a legfontosabbat. Hiszen azt mondja Jézus, hogy igazából egyre van szükség, kevésre van szükség, igazából csak egyre. Mondjuk ezzel is lehet, hogy elkezdenénk vitatkozni. Képzeljük el, hogy valaki így a dolgainkat, amik nekünk fontosak, így elkezdeni mondani, hogy hát gyere, nézzük végig, hát szerintem erre nincs szükség, erre sincs szükség, erre sincs szükség. Azt hiszem rögtön tiltakoznánk, és akarnánk kivenni a kezéből, hogy de nekem ez még kell, ez nekem fontos. De valójában tényleg mennyi mindenre nincs szükség. A nagyon megragadó volt számomra nyugdíjas biblia körben, többször beszélgettünk erről, hogy volt, aki a saját élete példáján, volt, aki egy hozzátartozója élete példáján mondta, hogy ahogy múlnak az évek, peregnek a hónapok, évek, évtizedek, így az ember rájön, hogy tényleg egyre kevesebb dologra van szükség. Egyre kevesebb dolog kell az életben. És hogy amikor itt sorba elkezdi ajándékba adni a kedves könyveit, az értékes tárgyait, ami addig annyira fontos volt, és itt sorra ezekről kész lemondani. Hallottam egy történetet egy asszonyról, aki így mindent elveszített. Az életében többször is volt ilyen, és egy otthonban élte az utolsó éveit, de hogy el tudta mondani, hogy ő ezeket mind el tudta engedni. Mert hogy rájött, hogy nem ez a fontos. Az a fontos, hogy az Isten előtt békessége legyen, hogy az Istennel élő kapcsolata legyen. Vajon mi hol tartunk, hogy sok dolog kell még ahhoz, hogy boldog legyek, sok tárgyra, sok megfogható dologra, vagy akár sok élményre van szükségem, vagy rájövök, hogy igazából, ami igazán fontos, az nagyon kevés. Ami igazán fontos, az igazából egy. És ez az egy pedig, hogy szóljon az Isten. Ez az egy, az üdvösség. Ez az egy, az örök élet. Ez az egy az, hogy megbékéljek az Istennel. Hogy tudjam, hogy van bűnbocsánatom, hogy van életem, hogy van örök életem. És persze ez nem azt jelenti, hogy ha ez az egy fontos, hogy akkor többen nem főzök ebédet, nem takarítok, nem látogatom meg a családom tagjait, vagy a barátaimat, nem ezt jelenti, hanem hogy ez van legfelül, hogy ez a rangsorban az élen, az Istennel való kapcsolatom, hogy milyen az Istennel való kapcsolatom. Igazából itt az volt a kérdés, hogy van egy időszak, amikor találkozhat valaki Jézusra és hallgathatja őt, és akkor vajon tényleg meghallja-e, amit Jézus mond? Tényleg az-e a fontos? Vagy úgy vagyunk, hogy csinálom az egyik munkát, és már azon jár az eszem, hogy mi lesz a következő, és nem vagyok benne semmiben, hanem mindig csak azon járnak a gondolataim, hogy mit kéne még, vagy mi a következő feladat. Amikor itt vagyok a templomba, csak elkapok egy-egy szót, egy-egy mondatot, vagy tudok figyelni szinte minden idegszálammal, mint ahogy ott ült Mária, és szinte itt a Jézus szavait. Hogy tudok-e így figyelni Jézus szavára, hogy engedem-e, hogy szóljon hozzám. Hiszen minden alkalom, amikor templomban vagyok, minden alkalom, amikor kinyitom a Szentírást, az alkalom arra, hogy Jézus szóljon. Egy megszentelt, különleges idő, ami átformál, ami békességet ad, ami feltölt, és utána egész másképp beszélek talán azzal a munkatársammal, vagy azzal a családtagommal, aki éppen semmit nem csinál, vagy nem azt teszi, amit kéne, ami a feladata, hogyha tudok elcsendesedni, hogyha úgy tudom indítani a napot, hogy várom, hogy Jézus mit mondjon nekem. Azt hiszem, hogy meg kell valljam így lelkészként, hogy sajnos az én életemben is látom azt, hogy a mindennapi hajszoltságban sokszor a legfontosabbra nem marad idő. És ezt nagyon érzem is, hogy mit mondtam, hogyan mondtam, milyen érzés vagy indulat volt bennem, és nem volt idő az imádkozásra, nem volt idő az elcsendesedésre, a töltekezésre. Mennyire szomorú, és tényleg mennyire megszégyenítő. Én azt gondolnám magamról, hogy na, én biztos olyan vagyok, mint Mária, aki ott ül Jézus lábainál, és elmulasztom azt az időt, amikor Jézus lábainál ülhetnék, és csak azt teszem észre, hogy indulat vagy türelmetlenség van a szívemben, mert hogy nincs időm. Valaki azt mondta egyszer, hogy minél több dolga van, minél kevesebb ideje, annál többet imádkozik, annál több időt szán az imádkozásra, nem fordítva, hogy minél több dolgom van, annál kevesebbet imádkozom. Megragadjuk-e az alkalmat, amikor elcsendesedhetek, amikor egy minősített időben engedem, hogy szeressen az Isten, vagy csak peregnek a percek, az órák, az hónapok és az évek is. Ugye van két nagyon fontos fogalom, az egyik a kronosz, a görögben, az az idő, ami a múló, a pergő idő, a naptári idő, és a kairosz, ami a minősített idő, az az alkalom, ami elhalaszthatatlan, ami nagyon fontos, amit meg kell ragadni. Ugye nagyon sokszor mondják reklámokban, hogy most van ez az idő, most ragadjuk meg ezt az alkalmat, de milyen jó lenne, hogyha hívő emberekként azt mondnánk, hogy most van az üdvösség ideje, most van a kellemes idő, most ragadható meg az Isten szeretetét, az Isten áldásait, az Isten ajándékát. Spurgeonről bizonyára többen hallottunk, és talán olvassuk is az áhítatos könyvét, az Isten ígéreteinek a tárháza, az a címe, minden napra van egy rövid kis igei magyarázat egy igéhez, és róla jegyezték fel az életében, hogy 1850. januárjában 15 évesen éppen igyekezett valahova, amikor egy hóvihar megállította őt, akkor a hóvihar kerekedett, hogy kénytelen volt menedéket keresni, és bement egy kápolnába, egy metodista kápolnába, és ott a kápolnában pedig Isten igéje megszólította őt, az Ézsaiás 45:22, rám figyeljetek a föld legvégéről is, és megszabadultok, mert én vagyok az Isten, nincs más. És ez annyira megragadta ez a mondat, hogy figyeljen az Istenre, hogy térjen meg az Istenhez, hogy forduljon oda hozzá, mert nincs más Isten, hogy ott megtért, és Isten mellett döntött. Mindannyiunk életében vannak ilyen rendkívüli alkalmak, amikor megragadhat minket az Isten szeretete, amikor kifejezhetjük a szeretetünket családunk tagjainak, munkatársainknak, környezetünkben levő embereknek, azt, amire elhívott minket Jézus, vajon élünk-e ezekkel a vissza nem térő alkalmakkal. Hiszen amikor itt van, akkor ahogyan a nyári táborban énekeltük esténként, elnémul minden, ha megszólal az Isten. Olyan jó lenne, hogyha mi nem egy-két szót akarnánk elcsípni az Isten igéjéből, hanem engedjük, hogy megszólaljon az Isten, és minden más, ami kapkodás, ami aggódás, ami nyugtalanság, az némuljon el, hogy megszólalhasson ő. Hogy felismerjük azt, hogy mi az igazán fontos, és tudjunk mellette dönteni. Igazából az is egy nagyon fontos kérdés, amivel kezdtem, hogy nem csak az a kérdés, hogy én meg tudok-e állni, és átértékelni, hogy mi a fontos, hanem engedem-e, hogy ez a fontos dolog megváltoztassa az életemet. Hogy engedem-e, hogy Jézus, miközben beszél velem, átformáljon, békességet, reménységet adjon, megváltoztasson, felrázzon engem, és az igazán nagy dolgokra legyen időm. Minősített alkalmakat megragadni, hogyha ezt megteszem, hogyha odaülök Jézus lábához, akkor tudok járni Jézus lábanyomában, a szolgálatban is részt tudok venni, és megújulhat a kiüresedett szolgálat, tartalommal terhet meg az Isten ügyében végzett munka, hogyha minél többet hallgatok Jézusra. Igazából az a kérdés, hogy vajon van-e megszentelt időm az Istenre, és engedem-e, hogy amit ebben az időben tanulok, azt véghez vigye az életemben, hogy van-e bátorságom megszakítani a rohanásomat, csendben lenni, gyönyörködni az Isten dolgaiban, az Isten csodáiban, és engedni, hogy új ritmust adjon az életemnek az, hogy van időm az ő számára. Ismerjük bizonyára mindannyian Reményik Sándornak azt a versét, hogy ne várj a csendes csodákról, ne várj nagy dolgot életedben, kis hópelyhek, az örömök, szitáló halk, sziromcsodák, rajtuk át Isten szól, jövök. Most, amikor annyira bizonytalan, ami előttünk van, és szüntelen imádságra buzdíthat minket ebben a járványhelyzetben, az biztos, hogy ő jön, ő itt van, neki van ideje ránk, ragadjuk meg ezeket az alkalmakat. És hogyha ezt megragadjuk, akkor akár még azt is észrevehetjük, amikor arra van szükség, hogy a legfontosabb védelmében, mint amikor Jézus megtisztította a templomot, megtisztítsa a szívünket, vagy mi is felemeljük a szavunkat az igazán fontos és értékes dolgok, a minősített idő, alkalom, a szent dolgok védelmében. Adja a mindenható Isten, hogy engedjük el azt, amire nincs szükség, viszont ragadjuk meg azt, amire a legnagyobb szükségünk van, Jézus szavát, Jézus szeretetét, és az ő lába nyomán járjuk a szolgálat útját. Amen. Válaszoljunk a Isten igéjére, énekeljük a 470. dicséretünknek az első és második versét. Fennállva imádkozzunk. Mindenható Istenünk, mennyei édesatyánk, annyira szükségünk van, hogy érezzük a te nyugodalmadat, hogy érezzük a te minden értelmet meghaladó békességedet, akkor, amikor betegségek rémítenek, akkor, amikor a híreket hallgatjuk, és aggodalommal van tele a szívünk, akkor, amikor fájdalmak kínoznak minket, akkor, amikor egy nehéz műtét előtt állunk, akkor, amikor olyan bizonytalannak és sötétnek látjuk az előttünk levő utat, szükségünk van a te békességedre, és olyan jó, hogy vannak ilyen különleges pillanatok, ilyen különleges alkalmak, amikor elcsendesedhetünk, amikor nem kell mondani semmit, csak hallgatni téged, csak csendben lenni előtted. Kérünk azért, hogy te segíts, hogy mi ne csak, hogy szóval tudjuk elmondani, hogy mi a fontos, hanem tudjunk dönteni, és tudjunk teljes szívünkből az igazán fontos dolgokra figyelni, arra koncentrálni, és hadd tudjunk ebben példát adni a környezetünknek, hogy hadd hívjuk fel az emberek figyelmét arra, hogy mennyi időt töltenek haszontalan dolgokkal, és mi az, ami igazán fontos, és ezt nem erőszakosan vagy bántóan, hanem olyan szeretettel, ahogyan te beszéltél Mártával, és ahogyan te beszélsz velünk. Mindenható Istenünk, kérünk, hogy te áld meg a következő hetünket, kérünk azért, hogy te vért tesz fel, hogy a feladataink között legyen időnk a csendre, legyen időnk az imádságra, legyen időnk olvasni a Szentírást, legyen időnk rád. És kérünk, mindenható Istenünk, most különösen azokért, akik szolgálatot végeznek a szenvedők és betegek között, kérünk, hogy te áld és erősíts meg őket. Kérünk, hogy te áld meg azokat, akik kórházakban, egészségügyi intézményben dolgoznak, hogy valóban lehessen alkalmuk a feltöltődésre, hogy szeretettel tudjanak helytállni ebben a nehéz szolgálatban. Különösen könyörgünk azokért ebben a helyzetben, akik különböző otthonokban vannak, szeretett otthonokban, idősek otthonában, egészségügyi otthonokban, kórházakban, és nem fogadhatnak látogatót, és pont a kedves, bátorító szó hiányzik az életükből. Mindenható Istenünk, kérünk, hogy te légy velük, és te légy azokkal a családtagjaikkal, akiknek talán lelkiismert furdalásuk van, hogy nem tudnak a hozzátartozójuk mellett lenni, hogy imádsággal ölelhessék át az imádság közben az ő szerettüket, és a te szereteted érintse meg ezeket az embereket. Mindenható Istenünk, kérünk, hogy te légy azokkal, akik szomorkodnak, akik reménytelenek, te légy azokkal, akik megfáradtak, belefásultak a szolgálatba, hogy a lelked által elevenést újítsd meg őket, és tölts be őket a te lelked tűzével, és kérünk azért, hogy te áld meg a mi népünket, te áld meg a keresztényeket szerte a világon, és kérünk, hogy te légy irgalmas hozzánk emberekhez, hogy minél többen rájöjjünk, hogy mik azok, amik igazán fontosak, és azt szerint tudjunk élni Jézus Krisztusért. Amen. Ti azért így imádkozzatok, mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsáss meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Foglaljon helyet a gyülekezet, és hallgassuk meg a hirdetéseket. Hirdetem a hétközi alkalmainkat már megtartjuk. Hétfőn este 7 órakor lesz a kórus alkalma. Kedden este 6 órakor bibliaóra. Szerdán délelőtt 10 órakor a nyugdíjas bibliaóra. Most úgy készülünk már majd, hogy amikor ilyen jó idő van, hogy kint az udvaron tartjuk ezt az alkalmat. És szerdán este 6 órakor lesz az ige körül alkalma, első alkalma a nyári szünet után, úgyhogy ne felejtsük el, szerdán este 6 órakor. Csütörtökön 8 órakor újraindul a reggeli bibliaóra is, és a babamama kör pedig keddi napról csütörtökre kerül át a tervek szerint, de lehet érdeklődni csengénél vagy nálam is, hogyha valaki nem biztos az időpontban. Pénteken délután már konfirmációs órák vannak itt a gyülekezeti teremben, és szombaton is, meg az ifjúsági órák is a nyári szünet után, amíg lehetséges, megtartjuk természetesen ezeket az alkalmakat. Vasárnap délelőtt 10 órakor lesz a templomi istentiszteltünk, és hirdetem, hogy vasárnap délután több alkalom is lesz a templomunkban. Halacska óvoda kis csoportusainak a befogadó istentiszteletét olyan formában tartjuk meg, hogy lesz egy csoport befogadási istentisztelete délután 3-kor, azután 4 órakor és 5 órakor is, ez a terv, és este 6 órakor pedig ifjúsági istentiszteletet tartunk majd. A mai istentiszteletünkön Nagy Gábor Péter testvérünk olvasta Isten igéjét, köszönjük a szolgálatát. Hirdetem, hogy pénteken tartotta esküvői templomunkban Herz Zoltán és Kovács Andrea. Isten áldása legyen az ő közös életükön és a gyülekezetünk életében is, szeretettel látjuk őket. Szeretnénk hangsúlyozni, hogy az Isten tiszteleteinken a maszk viselése kötelező, és a távolságtartást azt mindannyian komolyan tartsuk és igyekezzünk megtartani. Heti ima téma javaslatunk, imádkozzunk a férfiakért, férjekért, édesapákért, nagyapákért, az ő életükért és szolgálatukért. Ez a heti feladatunk, hogy a mindennapi csendességben imádkozzunk értük.
Áldás békesség, én is szeretettel köszöntök mindenkit itt a templomban és a képernyők előtt, különösen azokat, akik először vannak közöttünk. Tehát, mint már Masziszter asszony mondta, jövő vasárnap 3 csoportba tartjuk az új óvadások befogadó istentiszteletét. Ezek rövid alkalmak lesznek, körülbelül fél órás alkalmak. Szintén ugye aznap lesz az első ifjúsági istentisztelet, amire nem csak a fiatalok jöhetnek, jöhetnek az idősebbek is, akik a kicsit lazább liturgiát kedvelik. A lelkészeknél lehet jelentkezni a kezdő konfirmációs csoportba kitöltött jelentkezési lappal, ami a kijáratnál megtalálható. És iskolánk COVID helyzetéről Bence Péter igazgató úr ad most egy rövid tájékoztatást, és egyben, ugye akinek kérdése vagy bármilyen gondolata van ezzel kapcsolatban, vagy az iskola életével, akkor most ő itt van, és utána, istentisztelet után lehet vele egyeztetni erről.
Köszönöm az út, áldás, békesség. Hát onnan szeretném kezdeni, hogy augusztus 28-án kaptunk egy 78 pontból álló egészségügyi itinert, hogy hogyan készüljünk föl a tanévkezdésre, és mi a teendő a COVID megelőzésére, illetőleg mi van akkor, hogyha fertőzöttet találunk. 4 vagy 5 nappal ezelőtt Kásler miniszter úr egy levélben ezt az utasítás sorozatot kiegészítette, ami arra vonatkozott, hogy hogyan kell elkülöníteni, és milyen feltételek mellett jöhet a gyerek iskolába, illetve a kolléga iskolába. A COVID-helyzet gyakorlatilag várható volt, hogy az iskolába is bekövetkezik, hiszen egy 850 fős közösségről beszéltünk. Nem az volt a kérdés, hogy lesz-e COVID-os köztünk, hanem az, hogy mikor lesz. Hát péntek délután 4 órakor az egyik kolléganő jelezte, akit teszteltek a héten, hogy az ő tesztje pozitív lett. Ennek kapcsán életbe lépett az az egészségügyi protokoll, amire az előbb hivatkoztam. Azt az osztályt felkértem az otthonmaradásra, akit a tanítónő tanított, illetőleg az osztályfőnökének, illetve felajánlottam azt, hogy azonnali hatállyal menjen erre szűrésre. A továbbiakban azt gondolom, hogy egy fokozott fegyelemmel, az előírások betartásával tudunk tanítani. Nyilván most hétfőn vagy kedden az következik, hogy kijönnek az oktatási hivatalból, illetőleg nyilván az ANTS-től, és jön majd a kontaktkutatás, illetve ők fogják előírni azt, hogy mikor mi történjen. Nekem a tanítás felfüggesztéséhez, vagy az iskola bezáráshoz nincs jogom, tehát mindenképpen meg kell várni azt, hogy milyen intézkedés születik. Miután összesen egy emberről van szó, és még csak egy teszt volt pozitív, nem gondolnám, hogy itt drasztikusan nagy pánikhelyzetnek kellene lennie. Gondoskodni fogunk a fokozott fertőtlenítésről, gondoskodni fogunk a pedagógusok szűréséről, mert azt gondolom, hogy akik közvetlen kontaktusba kerültek a tanárnővel, azokat azért szűrjék le, de hát a tanárnő múlt héten pénteken, nem most, hanem megelőző pénteken maradt otthon azzal, hogy rosszul érzi magát és beteg. Tehát azóta gyakorlatilag 10 nap már eltelt, úgyhogy ha valaki fertőződött volna, az biztos, hogy ez alatt az idő alatt már jelentkezett volna, és ilyenről egyelőre nem tudok. Hát a másik, amit szeretnék elmondani, hogy ebben a szituban elég nagy bizonytalanság van, mert csak egy buta példa, gyerek összehányta magát rettenetesen. Covid helyzet. Mindenki bepánikolt, hogy új, rettenet, fertőtlenítés, stb. Nem, kiderült, hogy testnevelés óra előtt megívott egy liter tejet, és ez felrázkódott benne, és ez jött vissza. Tehát elég nehezen beazonosítható dologról beszélünk. Én azt az ígéretet tudom tenni, hogy maximálisan odafigyelünk, előírásokat betartjuk, fertőtlenítünk, és minden megelőző intézkedést megteszünk. Köszönöm szépen!
Köszönöm szépen! Igen, ez nagyon fontos, hogy azzal az attitűddel álljunk a kérdéshez, hogy nem a Covid az Úristen, hanem az Úristennek tulajdonképpen egyfajta eszköze, úgy is tekinthetünk a Covidra, hogy egy kicsit átrendezzük a fontossági sorrendet az életünkbe. Szeptember 26-án 17:30-tól lesz Lénárt Linda organistán koncertje itt a templomunkba. A Bach Mindenkinek fesztivál keretébe közműködik Ördög Anika énekkel, úgyhogy várjuk a testvéreket erre az alkalomra is. Október 3-án délután 3 órai indulással a Fiumei úti sírkert bejáratától indul egy közös sét a szintén gyülekezeti szervezésbe. Temető előtt 3:43-kor találkozunk a jelentkezőkkel. Jelentkezési lap a pénztárosi asztalnál van, és ott kérjük, hogy töltsék is ki. Kérjük ezen túl a testvéreket, hogy lehetőség szerint a templomi perselyt, illetve az online utalást is alkalmazzák. Az online utalás különösen fontos, hogy egyenletes legyen a bevételünk és a kiadásunk is, tehát hogyha ütemezetten havi utalást tudnak küldeni, akkor az a legjobb. A kolozsvári Talentum Református Iskola köszöni azt a támogatást, amit gyülekezetünkön keresztül kap. Gondoljuk rájuk ezután is, mert hiánypótló szolgálatot végeznek, jellemzően valamilyen magatartási vagy tanulási nehézséggel küzdő gyerekeket tanítanak, magyar gyerekeket, és nem csak Kolozsvárról, hanem a Szolványból is fogadnak gyerekeket, tehát ott egész más létszámok vannak, 174-es létszámig tudtak eljutni, úgyhogy ez is egy olyan szolgálat, amire gondolhatunk és támogathatjuk őket. Köszönöm szépen!
Isten tiszteltünk végén az áldás vétele előtt énekeljük a 470. már megkezdett dicséretünknek 3., 4. és 5. versét. Fennállva fogadjuk Isten áldását. Kegyelem legyen mindazokkal, akik el nem múló szeretettel szeretik a mi Urunkat, az Úr Jézus Krisztust. Amen.